Vendégünk dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter. Jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket, és hallgatóinkat tájékoztatja a vidék helyzetéről, a minisztérium tevékenységéről. Hát először is tiszteltek kérjük, hogy szakmai életpályát mutassa be nekünk.
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatok néhány dolgot magamról is. Az az igazság, hogy én elsősorban munkával foglalkozok, és innen a szakmai életúttal. Hát én 1963-ban születtem Karcagon, tehát karcagi nagykun családból származom, és jogászként végeztem 87-ben. Utána a szülővárosomba hazajöttem, és azóta is, hát egészen mostanáig ott élek, és nem is költöztem fel Budapestre. Hát jogászként különböző beosztásokban dolgoztam, a gépiparban 4 évig, a SZIM karcagi gépgyárában, utána 20 évig Karcagváros polgármestereként, volt 2 megyei közgyűlési ciklus is, 2x4 év, és hát a parlamentben most már 11. éve vagyok képviselő, tehát ez is már egy eléggé hosszú országgyűlési időszak. Elsősorban önkormányzati kérdésekkel, területfejlesztéssel és hát vidékfejlesztési kérdésekkel foglalkozom. Jelentős részben környezetvédelmi témákkal is, olyan beruházásokkal foglalkoztunk az önkormányzatnál, vízvezetéképítés, csatornaépítés, szennyvíztelep, szeméttelep fejlesztések, amelyek a tárca felügyelete tartoznak most is, és hát most már több mint 1 éve miniszterelnök úr megbízásából a vidékfejlesztés teljes spektrumával foglalkozom, ebbe a mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, vízügyek, természetvédelem, környezetvédelem, földügyek is beletartoznak.
A szakmai eredményeket, a magyar mezőgazdaság mai helyzetét legjobban a vasárnap bezárt országos mezőgazdaság és élelmiszeripari kiállítás mutatta be a látogatóknak. Kérem, tájékoztasson, hogy mi a célja, mi volt a célja ennek a kiállításnak, milyen tapasztalatokat szerzett ön?
Az országos mezőgazdaság és élelmiszeripari kiállítás, vásár, illetve fesztivál az az egyik legrégebbi magyar kiállítás, 200 éves múltra tekintett vissza, és hát ha szorosan vesszük a éveket, akkor is ez már a 75. omék volt. A magyar vidék bemutatkozása tulajdonképpen a nemzetközi és hazai közvélemény a főváros lakossága előtt. A mostani egy ünnep volt a magyar mezőgazdaság vidéke élelmiszerfeldolgozás ünnepe, hiszen büszkén jöttünk most a fővárosba bemutatni azokat a kiváló élelmiszereket, termékeket, amelyek tényleg a mezőgazdaságot fémjelzik, és hát látszik az, hogy bár 6 éve nem volt kiállítás, most mégis nagy sikerrel, mintegy 520 kiállító vonult fel, közel 90 000 látogatót fogadtunk, és hát még néhány szám 1000 állatot, őshonos állatot lehetett megtekinteni. Mezőgazdasági gépbemutatók minden eddiginél nagyobb számban voltak, 14 000 négyzetméteren állítottuk ki a újdonságokat. Több szakmai konferencia is volt, szinte minden területét érintette az agráriumnak, és hát a lovas versenytől az állatsimogatóig, a különböző tenyészállat bemutatóktól az étel és ital kóstolásokig a magyar föld legjava jelent meg, és hát az érdeklődők nagy örömére igazi omék hangulat volt. Borkóstolók, pálinkakóstolók voltak. Sok kiállítónak az volt a véleménye, hogy jó lenne, hogyha sűrűbben lenne omék, és ebben a látogatók is egyetértettek, én is 5 napot töltöttem el a vásáron, és rengeteg emberrel beszélgettem. Szándékunk az, hogy jövőre is lesz omék. Szükség van arra, hogy az egészséges magyar élelmiszereket, a kiváló magyar termékeket bemutassuk, és a mostani omék kifejezetten a kézműves, kisipari körülmények között előállított eredeti termelőktől származó élelmiszerekre helyezte a hangsúlyt. A célunk az volt, hogy ezt a élelmiszeripari ágazatot, amely az elmúlt évtizedekben komoly veszteségeket szenvedett, próbáljuk helyzetbe hozni, megismertetni a vásárlókkal, hogy igenis vannak jó magyar élelmiszerek. És hát ez egyúttal a felemelkedésnek is a záloga, hiszen a magyar mezőgazdaságban változtatni kell a eddig alapanyag termelésre hangsúlyt helyező félgyarmati struktúrán. A kitörési pontunk a magasabb feldolgozottság lehet, ezért is pontosak az ilyen kiállításokon, megismertethetjük a termékeket, a fogyasztókhoz közelebb tudjuk vinni ezeket, és hát hogyha erősödnek ezek a termelők, feldolgozók, akkor az a magyar élelmiszeripar újabb virágkora is lehet.
A 75. OMÉK utolsó napján elismeréseket adott át ön. A miniszteri különdíjat Spisiák Imre kenderesi gazda érdemelte ki 560 kg-os Pannon hibrid hízójával. Miniszteri oklevelet kapott a bábolna hús egyéves érlelt sonkája, debreceni Tibor vállalkozó vehette át az oklevelet. És ön kint járt a Kincsen Parkban is, ahol az OMÉK Szent László díj és az OMÉK Magyar Szent Léger trófeáit adta át a győzteseknek. Milyen volt a hangulat?
Jó, bizakodó hangulattal találkoztam. Én tényleg szó szerint mondom, hogy ünnepe volt ez a magyar mezőgazdaságnak, mert akik ott voltunk több tízezren, örültünk ezeknek a szép sikereknek, a tenyésztési eredményeknek, és a közönségnek a szimpátiájával is találkoztak ezek a részprogramok, illetve rendezvények. Megbecsülté válik az értékteremtő munka. Visszakapja a becsületét, a rangját az, hogyha valaki egy szép teljesítményt el tud élni. És tényleg az érdeklődők, gyermekek, kicsik és nagyok egyaránt szurkoltak, gyönyörködtek a tenyészállatokban, és rengeteg szakmai díjat is átadtunk egyébként. Megtelt a nézőtér, több ezren voltak részesei ennek a átadásnak, ahol a különböző állatfajtáknál tenyésztési díjakat adtunk át, hatalmas, több mint egy tonnás húsmarhák vonultak fel, lovak, és hát apróbb állatok is szép tenyésztési elismerésekben részesültek. Ez hozzátartozik a vásárhoz, amely egyben egy seregszemle is, és mutatja azt, hogy bár a magyar mezőgazdaság nagyon nehéz időszakon van túl, most is sok gonddal küzd, de ma is egy erős ágazat, ami a foglalkoztatásban közel 500 000 embernek jelent megélhetést, és hogyha egy másik számot mondok, az exportban pedig, amelyet tudtunk növelni az elmúlt években, az elmúlt exportban a többletnek 38%-a a mezőgazdaságból származik. Tehát egy olyan ágazat, amely kitörési pont az ország számára, és ezért is mondta a miniszterelnök úr nagyon helyesen azt, hogy a mezőgazdaság fontos terület, Magyarország egy mezőgazdasági ország. Lehet, hogyha megnézzük azt, hogy maga a konkrét termelés az néhány százalékot jelent, az kevésnek tűnik, de ami ráépül szolgáltatás és kereskedelem, logisztika, másodlagos, harmadlagos feldolgozások és foglalkoztatások, akkor bizony ott vagyunk, hogy az ország életében egy 20-25%-ot jelent körülbelül az, ami a mezőgazdaság, vagy arra épülő, ahhoz köthető vidéki gazdasági rész.
Külföld érdeklődését felkeltettük?
Komoly külföldi érdeklődők voltak, itt volt a lengyel elnökséget képviselve államtitkári szintű vezetéssel delegáció, az algériai agrárminiszter, a szlovén agrárminiszter, és hát jó néhány más országnak a delegáció is jelen volt az OMÉK-on. Itt 6 év kihagyást kell pótolnunk, ledolgoznunk, amikor a mezőgazdaságot háttérbe szorították, büntették, nem volt fontos az, hogy a vidékkel mi történik. Most van egy olyan vidékstratégiánk, amely iránymutatást ad, van egy olyan agrárdiplomáciánk, amely elég aktív volt az elmúlt időszakban, hát elég arra gondolni, hogy Oroszországgal sikerült konszolidálni a kapcsolatokat, agrár vonatkozásban is előrébb léptünk, és 20%-kal nőtt a odairányuló kivitelünk tavaly, pedig nem volt egy könnyű év a tavalyi, idén már volt egy kazak kapcsolatfelvétel, és hát egy, mondhatni, pár órával ezelőtt tértünk vissza Szaúd-Arábiából, ahol nagyon magas szinten fogadtak bennünket, és mind a vízügyben, mind a mezőgazdaságban komoly együttműködési lehetőségeink vannak. Hozzátartozik ezeken a piacokon, Magyarország ott volt korábban. Felháborító az, hogy veszni hagyták a korábbi állami vezetések, az elmúlt 3 kormány ezeket a fontos piacokat, amelyek célországaink, és megélhetést, üzletet jelentenek a magyar mezőgazdaságban és a vízügyi ágazatban dolgozóknak egyaránt. Ezeket a kapcsolatokat fogjuk mi napról napra, centiről centire fokozatosan átvinni a gazdaságba, és akkor el tudjuk élni azt a korábbi szintet, amikor tényleg egy arab világban azért a magyar élelmiszert ismerték, megbecsülték, a magyar mérnökökre számítottak, és hát nagyon jó üzletek köttettek.
Sokszor hallunk arról, hogy az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlya felborult, az élelmiszerbiztonság terén sincs minden rendben. Miniszter úr, hogy látja mindezt?
Egy hosszú folyamat eredménye az, rossz eredmény, hogy az állattenyésztés és növénytermesztés egyensúlya az odáig jutott, ahol most vagyunk, hogy szinte minden ágazatban, minden állattenyésztési profilban csökkent az állatlétszám. Itt az Európai Uniós csatlakozáskor a felkészülést elmulasztották az akkori kormányok, az előző három szocialista kormány inkább csak követte ezeket az eseményeket, és nem reagált, nem lépett olyan esetekben, amikor mondjuk gyors beavatkozás kellett volna. Elég arra gondolni, hogy tavaly, amikor évvégén ez a németországi dioxinbotrány beindult, akkor mi gyors intézkedéssel idejév elején megvédtük az ágazatot, és így a megmaradását segítettük. Vagy korábban nem fizette ki különböző állatjóléti és más agrártámogatásokat az állattenyésztés részére, mi ezeket kifizetjük. Stratégiai programokat alkotunk a adott területekre, és ehhez igazítjuk a pályázati lehetőségeket és a jogszabályokat is. Tehát egy folyamatos kapcsolat kell a érintett szereplőkkel, és akkor megoldást tudunk találni arra, hogy ezeket a egyébként sok foglalkoztatást hordozó és export szempontból, de belföldi ellátás szempontjából is fontos ágazatokat megerősítsük. Ami egy következő intézkedés volt itt tavalyi esztendőben, hogy a helyi értékesítés, helyi feldolgozás felszabadításával megteremtettük a lehetőséget, hogy a magyar termelés a késztermékével eljusson a fogyasztóhoz. Megnyitottuk a magyar piacot a termelők előtt, ehhez csatlakozik egy vágópont liberalizálás, hogy lehessen vágópontokat, kis vágóidakat nyitni, és így aztán a feldolgozottság irányába tudunk ellépni, illetve hogy helyben, amit megtermelnek, azokat a termékeket ott el is tudják fogyasztani, értékesíteni tudják. Ez tulajdonképpen a felborult város-falu kapcsolatnak is a helyreállítása irányába tett lépés, mert ez egy teljesen abszurd dolog, hogy ma a faluról az emberek bejárnak vásárolni a városokba, a nagy szupermarketekbe, és olyan termékeket vesznek, amelyeket egyébként pár évvel ezelőtt még ők meg tudtak termelni, elő tudtak állítani helyben. Egy téves felfogás az, hogy ez olcsóbb, hogyha elmegyünk valahova valamit vásárolni, mintha magunk azt megtermeljük. Ma már nincsen sem olyan hitel lehetőség, sem olyan jövedelmi lehetőség, ami a vidéki emberek számára ezt a felállást fenntartaná, ezért vissza kell térnünk ahhoz, hogy igenis ott helybe kell előállítani, megtermelni minél több dolgot, ehhez a jogi környezetet mi lehetővé tettük, átalakítottuk.
Mit tartalmaz a vidékstratégia? Az elkészült vidékstratégia mennyire találja meg a megoldásokat a vidék mai problémájára, a vidéki emberek számára?
A vidékstratégia az egy iránytű, egy megoldás sorozata arra, hogy miként tudunk kijönni ebből a nagyon nehéz helyzetből. Sodródott a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság az elmúlt években, és erre még rálapátolta az elmúlt 8 évnek a hihetetlen rombolása, amikor iskolákat zártak be, ágazatok mentek tönkre, egész iparágak tűntek el a vidékről, vasút felszámolások voltak, postabezárások, és így tovább. Tehát ezen kell túllépni, és egy olyan programot állítottunk most össze, amely a helyi közösségek erejére támaszkodva, egy sokszínű európai jellegű mezőgazdaságra alapozva látja a vidék kiútját. A célunk az, hogy magasabb feldolgozottsági szintű, jó minőségű termékekkel, ne alapanyagokkal jelenjen meg a vidék, megélhetést biztosítsunk az embereknek, úgyhogy közben a tájra, a környezetre is vigyázunk, hiszen a termőföldre vigyázunk, hiszen ezek az adottságok, ezek még az utánunk következő generációknak is kellenek. Ehhez a feltételrendszert, az irányokat és a majdani további lépéseket is tartalmazza a vidékstratégia. És hát a konkrét lépések pedig ágazati és regionális stratégiákban foglalnak helyet. Mondjuk ágazati stratégiákra példa egy sertéságazati vagy húsmarhaágazati stratégia, egy tanya stratégia, tanya program, amelyek már elkészültek vagy véglegesítés előtt vannak. Van, ahol már pályázatok is zajlanak, ilyen például a tanya program. És hát emellett vannak regionális stratégiák is, egy-egy adott tájra, ősdáva program, Cserehát, például Tokajhegy alja, amelyeket a helyi szereplők, adottani önkormányzatok, civil szervezetek, aktív közéleti emberek, tudományos műhelyek raknak össze, hogy egy-egy tájegységben milyen megoldások kellenek. Persze lehet azt mondani, hogy programból éppen elég van. De megnézzük, akkor nincsenek programok. Tehát mi úgy vettük át a kormányzást, hogy nem volt a magyar vidék problémáira egyetlen komoly anyag sem, amit elő lehetett volna húzni a fiókból, hogy mit kellene csinálni. Persze egy program akkor lesz igazán hasznos, hogyha azt megvalósítjuk, ha minél több megvalósítható elemet tartalmaz. De hogyha nincsen elképzelésünk arról, hogy mit akarunk csinálni, akkor még egy nyaralásnak sem tud nekivágni az ember, vagy egy délutáni programnak sem, nemhogy mondjuk egy ágazat sorsának a jobbra fordításának. Tehát ezért is fontos, hogy legyen programalkotás, és utána abban a szellemben tudjuk a különböző lépéseket megtenni. Hozzátév az, hogy a gyakorlati lépésekkel egyébként nem várunk arra, hogy egy program végleges legyen. Ezek a helyi értékesítési, helyi feldolgozási lépések, jogszabályalkotások, ezek nem várták meg a vidékstratégiát, de biztos, hogy ennek a folytatásában még a társadalmi vita során, illetve a végrehajtás során is olyan dolgok fognak előkerülni, amiket beépítünk, amelyeket a jogalkotásnál figyelembe tudunk venni, és egy folyamatos építkezésre számítunk az elkövetkezendő időszakban.
Miniszter úr, gyakori panasz, hogy nem veszük a hazai élelmiszereket, hogy a magyar termelők nehezen jutnak ki közvetlenül a piacra. Mit tud tenni ez ügyben a minisztérium, hogy a mezőgazdaságban dolgozó és a belföldi vásárló is jól járjon?
A legfontosabb az, hogy beszéljünk erről a problémáról, mert az, hogy a magyar vevő szereti vásárolni a külföldi termékeket, előnyben részesíti ezeket a termékeket, ez részben egy ilyen pszichológiai kategória. Tehát azért itt 20-30 éven keresztül mindig a nyugati termék, a nyugati áru volt az, amelyet sorbáltak az emberek, amiért elmentek külföldre, amit kerestek a polcon, és a magyar áru az gyakran méretlenül a második vonalba szorult. Más országokban teljesen eltérő a helyzet. Egy holland, egy osztrák, egy német piacon nem téma az, hogy a saját élelmiszert kellene vásárolni egy francia vevő számára, az természetes, lehet, hogy fel annyi a külföldi, akkor sem fogja megvenni, a saját termékben bízik, azt vásárolja. Tehát nekünk először a közgondolkozásban kell elmozdulnunk a korábbi szemléletről, és itt azért vannak eredmények, mert az egyik az, hogy már erről most is beszélünk. Tehát erről beszélnünk kell, és hogyha a közvélekedés a magyar termék irányába fordul, akkor eredményesek lehetünk. Ez miért adat, hogy amit mondtam, nem csak egy elméleti teória, a kínai fokhagymáról olyan sokáig beszéltünk, hogy nem olyan jó, mint a magyar, hogy 60%-kal esett egy év alatt a kínai fokhagyma behozatal Magyarországra. A helyét elfoglalta a magyar termék. És van még néhány olyan termék, ahol ez az út járható. Emellett persze nekünk az a célunk, hogy közvetlenül juttassuk el a magyar terméket a fogyasztókhoz, erre egy komoly lehetőség a közvetlen értékesítés feldolgozás, de a közbeszédnek a hatására a multik, a kereskedők egyrészt és a magyar termékek irányába fordul, látszik, hogy magyar hetet tartanak, magyar verségjelű polcok bukkannak fel a multiknál, sőt kezdik hamisítani is a magyar termékeket. Hungarikumokról, termékvédjegyekről is lehet beszélni, ami szintén a fogyasztóknak a tájékozódását segíti. Tehát itt van egy kedvező elmozdulás, ami a vidék számára, a gazdák számára természetesen megélhetést jelent. Ennek a munkának ugye a felibe harmadába vagyunk most, és én biztos vagyok abban, hogy néhány év alatt egy teljes váltást el tudunk érni, mert az mostani omék is és más gazdapiacok például, amelyeket átadtunk, megmutatták, hogy igenis a magyar termék jó minőségű, írhatnak róla néhányan bármit, mert látom, hogy van néhány közéleti szereplő, aki azt írja folyamatosan, meg azt mondja, hogy nem jó a magyar termék, de ez nem így van. Tehát a magyar termék jó minőség, és hozzáférhető olcsó áron is. Mert a másik tévhit az, hogy a magyar termék az drága. Vannak kereskedők, akik magas árszintre árazzák egyébként be szándékosan, de hogyha megnézzük a gazdapiacokat, megnézzük az omék árait is a termékeknél, akkor bizony meg lehet állapítani, hogy versenyképesek vagyunk. És ott a következő kérdés az, hogy a kereskedelemben, a nagy kereskedő cégnél mit tudunk elérni. Ott is vannak magyar tulajdonú láncok, amelyek nagyon ügyesen dolgoznak, és sok terméket vonultatnak fel, és hát át kell tekinteni a kereskedelmi lánc többi szereplőjének is a a hozzáállását ehhez a dologhoz. Vannak olyan nagy multik, akik egyébként már jelentkeztek, hogy ők akár annyi magyar terméket vásárolnak, hogy azt külföldre is eljuttatják. Hát majd meglátjuk. Ezen folyamatosan dolgozunk.
Az iskolatej program sikere vitathatatlan, de sajnos még nem jut el minden gyermekhez, azokhoz, akik rászorulnának. Mi úgy értesültünk, hogy van remény arra éppen magyar felvetésre, hogy az Európai Unió jövő évi költségvetése is foglalkozzék a témával. Várható-e téren előrelépés? Milyen a kapcsolat az önkormányzatok és a minisztérium között? Ha átveszik a kormányhivatalok az iskolákat, várható-e téren jobb eredmény?
Az iskolatej program az egy örökzöld téma. Hát én remélem, hogy az Unió csak úgy, mint más élelmiszer segély jellegű programjait meg tudja tartani és bővíteni. De itt azért van egy olyan szülői felelősség is, amire én mindig felhívom a figyelmet, mert azért a szülő az, aki a gyereknek a szokásait, különösen amíg kicsi az a gyermek, tudja befolyásolni. Az iskola tejprogramnál az egyik fő probléma az, hogy a gyerekek egyrészt az nem akar tejet inni. Hát azért ez mégiscsak egy fogyasztási kategória. Sok önkormányzat, sok iskola ezért is lépett vissza. De miért nem akar a gyerek tejet inni? Hát azért, mert kólát, meg fantát, meg nem tudom, miket isznak a gyerek. Amiket ugye szülők, nem biztos, hogy jó dolog ez, a szülők adnak nekik, tehát nem mindegy, hogy mire szoktatják a gyermekeket a szülők. Tehát egy komoly szülői felelősség van, aminek az egészségügyi problémáival aztán szembesülünk, mert a gyerekek között vannak cukorbetegek, a foguk tönkre megy, kólafüggővé válnak, és így tovább. Tehát itt egy táplálkozási gonddal is szembesülünk. Ezzel az önkormányzatok is tisztában vannak. Én is dolgoztam ugye 2 évtizeden keresztül önkormányzatban, és ha megnéztünk egy büfét, akkor látszott, hogy a gyerekek legkevésbé a tejet vásárolták. A chipset vették, a kólát és a fantát, ezeket az üdítőket fogyasztották. Itt a chipsadónak nevezett speciális élelmiszer termékdínnak is van jelentőség, hogy ezeket kiszorítsuk. Tehát itt is kell egy közgondolkozásban változtatni, kell kell, hogy erről beszéljünk, és a fogyasztói szokásokkal, hogyha megbirkózunk, akkor szerintem ez a program sikeresebb lehet. Az önkormányzatokkal egyébként jó a kapcsolatunk. Erre a legjobb példa a nyári dinnye válság volt, amikor az önkormányzatokkal összefogva meg tudtuk oldani azt, hogy közvetlenül a termelők a lakosság részére árusítsák a dinnyéket, és hát ez az ágazat nehéz helyzetén szerintem sokat lendített.
Végezetül, ami nagyon fontos volt Magyarország számára, az EU elnökség, milyen tapasztalatokat szerzett? Ön volt az elnöke környezetvédelmi és a mezőgazdasági miniszterek tanácsának is.
Fél év volt az EU elnökség, nagyon eseménydús, és hát előtte is egy felkészülési időszak volt. Előkészítettük az elnökséget, hogy sikeres legyen, és még az utómunkálatai mindig zajlanak, a termést ezt be kell takarítani. Az elején úgy indult ez a dolog, hogy nem lehet sikeres a magyar elnökség, nem vagyunk felkészültek, nem fog menni, mindenféle javaslatok jöttek az ellenzék részre, hogy adjuk át másnak, meg ehhez hasonló dolgok. Ugye, amit ők nem készítettek elő, utána ránk mutogattak, hogy mi adjuk át másnak. Összességében elmondható, ez egy idézet, hogy a magyaroktól kell tanulni, a magyarok tudnak elnökséget csinálni. Ez a vélekedés alakult ki az EU berkeiben, hiszen a magyar elnökség alatt minden célt el tudtunk érni, ami abban a fél évben beleférhetett, és az agrár, illetve környezetvédelmi, természetvédelmi vonalon is nagy megelégedésre, nehéz napirendeket, évek alatt le nem zárt napirendeket sikerült a döntésig eljuttatnunk. A legfontosabb tanulság az, hogy szívós munkával, céltudatossággal el lehet érni nemzetközi szintéren is azt, amit célul kitűzünk. Én 2 célt fogalmaztam meg. Az egyik az, hogy lehetőleg az EU elnökség alatt ne veszünk össze egyetlen országgal se, mert nekünk barátokra van szükségünk, nem vitatkozó felekre, akik, vagy akár ellenfelekre, akikkel ugye később probléma lett. Ezt sikerült teljesítenünk. A másik cél pedig az volt, hogy ne szülessen olyan döntés, amely a magyar nemzeti érdekekkel ellentétes. Mert attól, hogy valaki elnök, attól simán le lehet szavazni. Egy elnök az a mérleg nyelve esetleg, de inkább egy ilyen közvetítő szerepben van, és ezt is el tudtuk érni, hiszen a közös agrárpolitikánál a különböző környezetvédelmi, természetvédelmi, vízzel kapcsolatos döntéseknél nincsen egyetlen olyan sor sem, ami Magyarország számára hátrányos lenne. A döntő részük az előnyös. És hogyha valaki esetleg fanyologva hallja ezt, azért arra felhívná a figyelmet, hogy bizony Magyarország hányszor volt már részese olyan nemzetközi egyeztetéseknek, szerződéseknek, ahol a rövidebbet húztuk. Ahol hazajöttek valakik megverve rossz döntésekkel, és erre egész ágazatok mentek rá, ha csak a mezőgazdaságot tekintjük, ha innen hozunk példákat. Mert hogyha jobban odafigyeltek volna, korábban többet dolgoztak volna, akkor nem jár úgy mondjuk a cukoripar, az élelmiszeripar, vagy a baromfi ágazat, és lehetne még sorolni ezeket a példákat. Tehát én fontosnak tartom azt, hogy a munkát elvégeztük, és ezeknek az eredményeként Magyarországnak a nemzetközi megbecsülése az úgy nőtt, úgy állítottuk helyre az országnak a tekintélyét, hogy egyúttal a saját érdekeinket is tudtuk képviselni, és eredményesen vittük végig ezt a fél évet.
Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.